Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Kimondottan érdekes, sőt, inkább romantikus is az a foglalkozás, amelyet a kunszentmiklósi, egykori torna és történelemtanár Tóth Péter Lórán tűz. Ő a versvándor, aki autóvezető jogosítvány nélkül járja már évek óta a Kárpát-medence magyarságát, hogy iskolást és felnőttet egyaránt szórakoztasson és tanítson a versekkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Ma Hét Média Család Adásidő című podcast műsorát hallják. Mai vendégünk Tóth Péter Lóránt úr, a versvándor, aki, ha jól tudom, akkor Kunszent Miklóson van most, ugye?
Igen, én szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Kunszent Miklóson vagyok, és nem tudom, hogy Fölvidéken milyen most az időjárás, mert nálunk igencsak esős, meg igencsak cudar most a helyzet.
Hozzánk az eső még nem ért el, legalábbis itt a Dunaszerdahelyi szerkesztőségben még csak szinte orkán ellenű szélnek a hangját hallani. Hogy be tudjuk határolni először földrajzilag, Kunszent Miklós, azt hova helyeznénk el? Milyen nagyváros közelében, hogy el tudjuk képzelni, hogy hol honnét beszél most ön?
Kunszent Miklós Bács-Kiskun megyében van, a Dunatisza közén, Budapestről déli irányba 60 kilométerre, ugye a megye fővárosa Kecskemét tőlünk 50 kilométerre van. Én azt szoktam mondani, hogy a térképet egy kicsit el tudja az ember képzelni maga előtt, akkor Dunaújvárossal vagyunk mi egy vonalban. Ugye a Dunaújváros már Dunának a másik oldalán van, Kunszent Miklós meg a Dunatisza közén, de úgy körülbelül egy vonalban vagyunk.
Na, tehát akkor Magyarország szinte közepe.
Így van.
Ön szinte már a nevének a részévé vált, a foglalkozásának, vagy a szakmájának, vagy a kezdtelésének, ez még kiderül, a megnevezése, hogy versvándor. Ebben ugye az, hogy vers, ez talán bízok benne, hogy mindenki számára a mai napig is érthető, hogy miről van szó, de a vándor most a 21. században, az hogy kell fölfogni? Tehát, hogy ön egy versvándor. Mit jelent ez?
Igen, hát először is ezt a nevet, ezt nem én találtam ki magamnak. Én 2016-ban jártam először a Brávöszögi Magyaroknál, Horvátországban, ahol Vörös Marton egy tanítónéni úgy mutatott be a gyerekeknek az előadás előtt, hogy a gyerekek eljött hozzánk Tóth Péter Lóránt tanárbácsi, aki versmondó, verseket mond, nagyon sokat utazik a Kárpát-medencében, sokat vándorol, ő egy versvándor. És azért maradt talán rajtam ez a kifejezés, mert valóban pontosan megfogalmazza azt a, hát hogy is mondjam, életet, amit én itt éltem a járvány időszak előtt. Magyarul én azt szoktam mondani, hogy Kunszent Miklóson lakom, de a Kárpát-medencében élek, ami azt jelenti, hogy én 2015 óta tulajdonképpen nem volt olyan 10 nap az életemben, hogy én ne léptem volna valahol határt a Kárpát-medencébe. Mert hogy viszem ezeket az irodalmi és történelmi előadásokat, vándorolok a Kárpát-medencébe, igaz, hogy nem lóháton, mondjuk, mint a régi vándorszínészek, vagy szekéren, de bizony tömegközlekedéssel, mert nincs jogosítvány, nem csináltam még meg, és nem hajtok autót, tehát nagyon sokat utazok busszal, vonattal, de ugyanakkor az irodalmi előadásaimnak a helyszíneit többször értem már egy gyalog is, tehát én sokat gyalogolok is, és kerékpárral is utazom.
Tóth úr, bocsásson meg, hogy a szavába vágok, mert annyi érdekességet ebbe a fölvezető gondolatsorba is elmondott, hogy hadd ne maradjanak ki ezek a beszélgetésünkből. Tehát ön azt említette, hogy tanárbácsiként mutatták be. Tehát ez az eredeti foglalkozás, vagy a fő foglalkozása?
Így van, én 2003-ban végeztem az ELTE-n, testnevelés és történelem szakon, és utána 4 évet tanítottam a Szakszán Mártoni Petőfi Sándor általános iskolában, aztán hazatértem Kunszent Miklósra, itt a helyi Vargadomokos AMK-ban dolgoztam, majd pedig a Baksai Sándor Református Gimnáziumban. Én 12 évet tanítottam, nagyon aktívan részt vettem a megye és a kistérség testnevelés életében. Tehát én igaz, hogy van történelem szakom, de én mindig testnevelőtanárként.
De főképpen a testnevelés volt.
Így van, én engem főként testnevelőtanárként ismertek, így is határozott tapasztaltam meg magamat, az óraszámaimban is ez mindig meglátszott, tehát 90%-ban én mindig testnevelést tanítottam a gyerekeknek.
A másik a érdekesség pedig, amit említett, hogy nincs jogosítványa. Tehát van jogosítványa, csak nem vezet, vagy pedig egyáltalán nincs is jogosítványa?
Ugye szoktam mondani a gyerekeknek, hogy mondom, nincs jogosítványom, de nem azért, mert elvette a rendőr, hanem mert nem csináltam meg. Tehát valahogy úgy alakult az életem, hogy nem tettem le az autó jogosítványt. Nem azt mondom, hogy néha nem könnyíteni meg az életemet, de az az igazság, hogy sokszor érzem ennek az előnyét is, hogy nem autóval megyek, már csak azért is, mert...
Meg lehet inni egy pohár bort.
Hát például igen, az előadások után. Vagy jobban meg tudom szemlélni az utat, ahol én megyek. Nekem ez nagyon fontos különben egyébként is, hogy az utazásaim során nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, elmélyedjek a tájba, és ahol járok, akkor ne csak fizikailag, de lelkileg is ott legyek azok között, az emberek között.
Ezt talán akartam megkérdezni a Margóra egy kicsit, tehát hogy a témánktól egy kicsit elkalandozzak, hogy lehet-e most a 21. században autó, vagy pedig jogosítvány nélkül létezni, de akkor ezek szerint lehet, ugye?
Hát lehet, igen, lehet. Most tényleg csak megint ez zárójeles gondolat, hogy én az életem aztán úgy alakult, hogy éppen Drávaszögbe, horvátországi magyar közösségbe kezdtem el udvarolni, tehát az én feleségem odavalósi drávaszögi magyar, ami azt jelentette, hogy én nem utaztam a Kárpát-medencébe valamerre előadásokkal, akkor utaztam le hozzájuk. Ugye most neki van jogosítványa, hál' Istennek, és akkor vagy Mohácson találkoztunk, vagy Baján, vagy Szabadkán, tehát valahogy mindig meg tudtuk oldani.
Na, tehát akkor azért a testnevelő tanári énjéhez legalább ilyen modern módon akkor hű maradt, hogy nem vesz igénybe autót.
Hát igen, de mondom, terve van azért, hogy megcsináljam. De hát még ez is gyorsan, tényleg csak egy rövid példa, hogy utaztam már nem tudom, hogy hova, és a táskámba összesen elfért még egyetlen egy darab könyv. És mai napig emlékszem, hogy az egyik kezemben volt az Arany János összes, a másik kezemben volt a személyi gépkocsi autóvezetői tesztkönyv, és akkor hát ezek után gondolhatják, hogy melyik maradt itt fontán.
Értem. Tehát akkor, ha jól veszem ki, akkor az Arany maradt továbbra is a kezébe, ugye?
Így van, az Arany János jött velem a táskába. Igen.
Értem. Honnét jött egyébként, ha fogalmazhatom ilyen profánul, az ötlet, hogy ön versekkel járja a Kárpát-medencét?
Hát én nekem a versek szeretete az a gyerekkoromban visz vissza, tehát én a versek és a mesék szeretetét édesanyámtól tanultam meg. Ő nekünk rengeteget mesélt, és mondott verseket, történeteket a két öcsémmel, akik meg ikrek, és van köztünk 3 év. Szóval, hogy ez már akkor így belém ívódott, aztán nagyon jó magyar tanáraim voltak általános iskolában, akiknek a segítségével elindultam versmondó versenyeken. Uh-huh. És nagyon élveztem már azt 13-14 évesen, emlékszem, hogy amikor kiálltam a pódiumra, akkor mindenki úgy odafigyelt rám, úgy megállt a mozgolódás, ami lehet, hogy esetleg más társaknál volt egy alapmozgás, az nálam megállt, és úgy együtt lélegeztünk a közönséggel, már nagyon fiatal. Aztán jött az életemben egy varga betű, mert hogy jött a kosárlabda, a nagy szerelem az életembe, emiatt is lettem aztán testnevelő tanár. A versektől nem szakadtam el, én 15 évig aztán nem mondtam verseket, nem álltam ki közönség elé, viszont a saját kettelésemre tanultam, úgy magamnak, csak úgy, hogy így mondjam. És aztán, amikor összejött az életemben és a szívemben 25 József Attila vers 2009-ben, akkor újra kiálltam a színpadra, és visszaszippantott a színpad. Visszaszippantott, és aztán 6 éven keresztül még párhuzamosan ment a tanári létem és a versmondói létem, ami aztán annyira tarthatatlan lett a kettő, egyforma minőségben való ellátása és elvégzése, hogy akkor 2015-ben úgy döntöttem, hogy én 12 évet tanítottam, nagyon szerettem tanítani, tehát ha újra kezdeném is tanár lennék, és testnevelő tanár, de hogy benne volt a szívemben az a régi vágy, hogy megismerjem ezt a gyönyörű, gyönyörű szép nagy Kárpát-medencét. Hát engem ez nagyon...
Bocsásson meg megint az elhangzottakkal kapcsolatban, hogy visszakérdezzek. Tehát volt egy motivációja a kosárlabda, ami alapján a testnevelést választotta az egyik szakjának, szaknak. A versmondás vajon nem váltott-e ki olyan belső motivációt vagy elképzelést, hogy esetleg főállásba professzionális előadóként, színészként folytassa, és hogy például megpályázza a Színművészeti Egyetemet?
Nem. Tehát akkor az én életemben, ugye én mondtam, hogy tehát 98-ban érettségiztem, és 2003-ban szereztem a diplomámat, én nekem szóba se jött a színház, úgy igazából azt gondolom, én így utólag visszanézve nem is hiszem, hogy alkalmas lettem volna színésznek. Az én életem akkor nagyon céltudatos volt annak az irány, abban az irányban, hogy kosárlabda és testnevelő tanárság. Hát akkor én még nem is nagyon gondolkodtam a versekről, vagy a versekkel, hogy újra kiálljak a színpadra. Uh-huh. Ahogy mondtam, ez 2009-ben
értem.
Volt aztán. Nem, én akkor én nagyon jól éreztem magam, így a bőrömben, meg az életemben. Tehát azt szerettem, azt csináltam, amit szeretek, tanítottam. Persze, aztán szerveztem én különböző előadóesteket, tehát a Földes László Hobót ide Kunszent Miklósra sikerült meghívnom, és emlékszem rá, hogy Szalkszem Mártonból egy busznyi diákot hoztam át az előadásra. Tehát, hogy azért hogy a kultúra nyilvánvaló tehát ott volt az életemben, de nem volt hangsúlyos egészen. Hát 2009-ig, és akkor mondom, annyira átvette a helyét aztán a 6 év alatt, hogy én 15-ben úgy döntöttem, hogy akkor ott hagyom a tanítást.
Képzelj el, Tóth úr, már csak, hogy ugye én vagyok a kérdező, nem a válaszadó, de most hadd lépjek ki ebből a szerepből, hogy ugyanígy itt a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban én hívtam el Földes Lászlót még annak idején a 89-es rendszerváltás előtt, amikor megjelent Rolling Stones könyve, tehát, hogy egy ilyen kis közös szál vagy közös pont az életünkben van. De folytassuk továbbra önnel. Tehát akkor ugye a gyermekkori indítás, hogy jól veszem ki, a családból jött, tehát amikor az édesanyja akár prózával, akár verssel, azért mondjuk úgy, hogy ellátta önöket, ugye? Tehát volt egy jó első benyomás. Mikor jött aztán vissza újból ez a búvópatak? Tehát, hogy az általános iskolai versmondások után, középiskola után, ugye aztán mondta, hogy céltudatosan a testnevelés a torna iránt felé orientálódott, és mikor jelent meg akkor újból? Volt-e esetleg valami konkrét pillanat, amikor ön úgy gondolta, hogy akkor ezt a szállat újból meg kell erősíteni?
Én azt gondolom, ez egy folyamat volt. Ez egy folyamat volt, mert igaz, hogy testnevelőtanárként és kosárlabdázóként és kosárlabdaedzőként azt csináltam, ahogy mondottam az előbb, amit szeretek, de egy idő után valami kezdett hiányozni az életemből. És nem tudtam, vagy nem jöttem rá, hogy mi az. Úgy kezdtem érezni, hogy a tanítás már nem elégít ki egy-egy osztályba. És hát amikor a József Attila versekkel elkezdtem foglalkozni, és József Attilát olvastam, akkor belém döbbent az, ami azt gondolom egyébként más emberben is beledöbben, ha verseket olvas, hogy hát ez a József Attila, ez pontosan megfogalmazza az én érzéseimet, vagy választ ad a kérdéseimre, hogy a verseknek van egy olyan ereje, ami az embernek erőt tud adni a önmaga elfogadásához, a világ megismeréséhez. Ugye ez egy hatalmas utazás. Ja, épp a József Attila mondja, hogy jó volna jegyet szerezni és elutazni önmagukhoz. Mert hogy az ember állandóan kifelé utazik. Hát ugye én is, ahogy mondtam, egyik helyről a másikra. De hogy egy vers az egy jegy, egy befelé utazáshoz. És akkor ez nekem adott egy nagy önismeretet, és még ezt azzal egészíteném ki, hogy amikor újra kiálltam a színpadra, akkor megint azt éreztem, mint 14 évesen.
Tehát visszajött ugyanaz a feeling, ugye? Hogy
figyelnek rám, igen, hogy figyelnek rám az emberek. Hogy figyelnek rám az emberek, és hogy valamiért, amit mondok, azt megértik, vagy hogy is mondjam, talán, hogy mondjuk éppen József Attilát is egy kicsit jobban megért. Tehát, hogy valami hatással voltam az emberekre. Igen, talán ez nem tűnik, nem tudom, nagy képűnek, de hogy ez a lényege, hogy...
Szerintem ez nagyon-nagyon objektív meglátás, ugye, hát gondolom én szintén műkedvelő, verskedvelőként, hogyha az ember próbál, vagy fölfedez párhuzamokat, vagy pedig úgy gondolja, hogy a költő sokkal egyszerűbben és művesebben fejezi ki azokat a gondolatokat, amit én csak 15 mondattal tudnám elmondani, hogy az micsoda nagy élmény, és ezt ugye az ember szeretné megosztani, gondolom, a többiekkel is. Tóth úr, még mielőtt ön eldöntötte, hogy ismét a színpadra áll, és mások verseit fogja előadni, vagy közvetíteni, fölmerült-e az a kérdés önbe, vagy az a lehetőség, hogy megpróbálkozik saját versekkel?
Nem. Hát jó, tehát persze fölmerült bennem, hogy...
De azért ott a fiók aljában azért valami kis kéziratok biztos vannak, nem?
Nincs semmi. Tehát én erre alkalmatlan vagyok, szoktam mondani. Tehát versírásra teljesen.
Olyan nem. Szempontból alkalmatlan, hogy soha nem jutott az eszébe, vagy megpróbálta, és úgy gondolta, hogy ezek nem alkalmasak.
Őszintén meg sem próbáltam, tehát odáig nem jutottam el, hogy fogjak egy tollat meg egy papírt, és leírjam, amit gondolok, mert amit gondoltam, az arra nem volt méltó, hogy leírjam, és fogjak egy papírt tollat. Tehát, hogy nem, nekem a versírás nem. Prózával néha próbálkoztam, de az is inkább csak talán az utazásaimról, meg a tapasztalataimról, amit így leírtam, az esetleg úgy... volt valami minősége, nem tudom,
értem.
Sehol nem adtam ki, meg nem is fogom, de versírást nem
értek egyáltalán. Értem. Akkor a másik összetevőit az ön versvándori tevékenységének, az utazás, tehát az mikor, vagy milyen motivumhoz köthető, okhoz, vagy kihíváshoz, amikor ön úgy gondolta, hogy a szűkebb életkörnyezetéből, vagy lakóteréből kilép, és akkor másutt is verseket fog mondani?
Ez is egy folyamat volt. Úgy nagyon egyszerűen úgy tudnám elmondani, hogy volt bennem mindig, meg most is megvan egy kíváncsiság. Tehát én ugye szerettem, én nagyon szerencsés vagyok,
mert... Kíváncsiság az új vidékek, új emberek iránt, vagy mi?
A Kárpát-Ference iránt, igen. Tehát, hogy én nagyon szerencsések tartom magam, mert én nagyon hamar megtanultam olvasni, és jól olvasni, és hogy ennek mekkora, hogy is mondjam, értéke meg ereje van, erre aztán már tanárként jöttem rá. Amikor ugye, hogy találkoztam nagyon sok olyan gyerekkel, akinek viszont nagyon nehezen ment az olvasás. Én viszont nagyon-nagyon fiatalon megtanultam írni és olvasni, és ez nekem adott egy, hát nyilvánvalóan adott egy óriási nyitottságot a világra, hiszen könyveket tudtam olvasni.
Bocsásson meg, Tóth úr, csak hogy pontosan értsem a szavait. Tehát az, hogy ön korán megtanult olvasni és írni, ez azt jelenti, hogy az iskolába lépés kora előtt, vagy inkább ilyen átvitt értelembe gondolt erre, hogy érteni az olvasott anyagot, tehát hogy a szimbólumokat, az áttételes gondolatokat. Most melyikre gondolt, hogy hamar megtanult olvasni?
Azt hiszem, hogy mind a kettőre. Tehát én
Hány éves korában kezdett olvasni ezek szerint?
Hát a édesanyám elmondása szerint én 6 évesen már olvastam. Tehát az iskolában már úgy mentem.
Aha, értem.
Az iskolában már úgy mentem, és tehát ez is egy legjobb példa erre, hogy a tanítónéni egyszer panaszolt édesanyámnak, akivel éppen kollégák voltak, mert édesanyám abban az iskolában tanított, csak felső tagozaton, ahova én jártam, hogy hát Terike, képzeld el, a gyerekeknek ki kell menni a szünetbe, ugye minden óra után, és hát a Péter kimegy, de már észrevettük többen tanárok, hogy minden szünetben visszaszökik az osztályterembe, és bebújik a tanári asztal alá. És akkor édesanyám elhőve kérdezi, hogy mit csinálott? És akkor mondta a tanítónéni, hogy olvas.
Óriási.
Tehát, hogy és mit tudom, Vinettu, tehát az volt a nagy kedvencem nekem.
Igen.
Különben ezek a történetek. Na, szóval, hogy...
Tehát ön elsős általánosban már Vinettut olvasott.
Igen.
Nagyon jó. Volt esetleg az ön tanári praxisába vagy tapasztalatába fordított helyzet, amikor például igaz, hogy ugye tornatanárként talán nem annyira ismert a tananyag, de hogy például olyan diákokkal találkozott, akik már előre tudták azt, amit ön szeretett volna megmutatni nekik?
Találkoztam ilyenekkel, igen. Igen. És aztán találkoztam úgy is, hogy amikor már így a versvándor életemben benne voltam, hogy akkor olyan dolgokról is meséltem, amiket esetleg ők már korábban tudtak, vagy ismertek, igen.
Értem. Na, de hogy kanyarodjunk vissza az út elejére. Tehát ön úgy gondolta, hogy szeretné átadni ezeket a gondolatokat, vagy megosztani másokkal, és akkor elindult. Vissza tud esetleg emlékezni az első állomásaira, hogy versvándorként hol mutatta meg magát?
Igen, még 2010-ben, 2009-ben, bocsánat, 2009-ben voltam először Délvidéken, a szerbiai magyaroknál, még emlékszem, hogy kellett a útlevél. Ott van egy versmondó verseny, Rudás Kálmán nemzeti vers és prózamondó verseny, ahova én ott elindultam. Ez volt az első kapocs tulajdonképpen a határon túlfelé. És akkor utána aztán, hát nagyon sokat jártam az elején Délvidékre, aztán pedig Kárpátaljára, Erdélybe, és hát úgy most az utóbbi időkben gyorsult föl, hogy így mondjam, a felvidéki látogatásoknak az alkalma, meg a száma is. Én 2015-ben részt vettem egy programban, akkor 147 előadással, 147 településen jártam, tehát amikor már ott hagytam a tanítást, akkor 2015 ősze és 16 júniusa között, tehát abban a tanévben közel 150 települést látogattam meg a Kárpát-medencében, és ez egy nagyon jó alap volt arra, hogy aztán ezt lehessen folytatni későbbiek.
Tehát azt lehet mondani, hogy egy és egy negyed év alatt körülbelül 150 településen volt?
Igen.
Tehát, hogyha ezt ugye úgy veszük, hogy az körülbelül a 4-500 nap, tehát 4-500 nap alatt 150 település, tehát ön a minden második, harmadik napját valahol másúttal töltötte, ugye?
Ez igen. Nekem esetben aztán a következő években ez volt, hogy fölment 200 fölé is. Tehát tényleg az történt, hogy a július, az augusztus, a nyári szüneteknek a kivételével én majd minden nap előadást tartottam, és tényleg volt, hogy 10 nap alatt 3 országban voltam, nem tudom, majdnem 20 előadással.
És tudod, kérem, bocsásson meg, mert ez nekem számomra ez ilyen óriási teljesítmény, de hogy gyakorlatilag, hogy ez hogy történik? Tehát ugye 150 települést mondjuk az ember a földrajzkönyvből ki tud írni, de hogy lehet megszervezni nem 150-et, hanem mondjuk 15 településen, hogy az embernek legyen közönsége, hogy időpontra érkezzenek, tehát hogy ennek a szervezői munkáját ezt ön végzi, vagy van esetleg egy menedzsere, vagy szóval hogy történik ez, hogy egy ilyen turnét meg lehet szervezni?
Hát ez teljes egészében én szervezem, tehát az e-mailek írásától kezdve a telefonálások. Na most azt tudnia kell szintén, hogy amikor első évben, hogy így mondjam, 15-16-ban én először végig jártam a Kárpát-medencét, akkor én több szempontból szerencsésnek tartom magam, de abból a szempontból is, hogy nagyon jó emberekkel találkoztam. Tehát olyan emberekkel találkoztam, akik nagyon nyitottak voltak rám, nyitottak voltak az előadásaimra, és akik utána aztán alig várták, hogy valami következő előadással menjek. És én tényleg nagyon örülök annak, hogyha tényleg bármelyik pontjára most már elmegyek a Kárpát-medencébe előadást tartani, akkor szinte vannak olyan helyszínek, ahol már ott tartunk, hogy szinte már nem is az előadásom a lényeg, hanem csak, hogy menjek oda, és akkor utána barátkozzunk, beszélgessünk, és érezzük jól egymást. Szóval, hogy én nekem nagyon sok jó emberrel hozott össze a Jóisten, akik nagyon-nagyon segítették az én munkámat. Különben ezt úgy tessék elképzelni, most tényleg mondjak egy legutóbbi példát, még 2019-ben, ugye, vagy csak már nem, még 20-ban is persze, még tavaly, január-februárban lehetett menni, és én kint voltam éppen Felvidéken, kint voltam 5 napot, Komáromban volt a szállásom, a pedagógus házban, és a pedagógus szövetség szervezte aztán nekem ezeket az előadásokat, és akkor a munkatársakkal, éppen akinek valamelyik településen volt órája, abba a kocsiba beültem, és akkor ő vitt engem egyik helyről a másikra. Aztán jött valaki értem, és vitt a másik településre.
Tehát, hogy ez akkor tényleg a klasszikus vándor, tehát amiről ugye a történelmi regényekből, vagy versekből, visszaemlékezésekből ráismerhetünk, tehát hogy lényegében Igaz, hogy most a fogatot behelyettesíti az autó, vagy a vonat, de hogy a módszer ezek szerint ugyanaz, hogy tehát kézről kézre adják önt, hogyha mondhatom ezt így,
igen.
És akkor mindig az adott helynek az adott lehetőségét használja ki, akár alvásra, étkezésre. Tehát akkor azért ezek alatt az évek alatt azért egy óriási nagy mozaik önbe összegyűlt a Kárpát-medencei magyarsággal kapcsolatosan. Tehát helyhez vonatkozóan, tehát hogyha mondunk önnek egy települést, nyilván, ha nem is az, de a következő az mindjárt beugrik, hogy ott akkor mi is történt, kivel találkozott, hol lakott.
Igen, én állítólag pontosan persze, amennyire lehet, emlékszem az előadásaimra, emlékszem a helyszínekre, és hát tényleg nekem már ilyen fő se tűnik, de éppen legutóbb délvidéki barátokkal beszélgettünk, hogy mentem oda előadásokat tartani, és akkor hát a térkép itt szinte a fejembe előttem is mondtam, hogy igen, de hogy majd ott Bácskos út falvánál, ott jobbra le kell menni, aztán balra le kell hajtanunk, és majd ott lesz ez a település. Tehát, hogy mint tényleg, mint ha ott laknék, ott élnék. Ez már nekem fő se tűnik, csak néha ilyenkor utána. Tehát, igen.
Doktor, kérem, és ha jól veszem ki a szavaiból, akkor az ön közönsége elsősorban az iskolás diákok, ugye?
Hát igen, mondjuk a 60-70%-ban azért tartok felnőtteknek is előadást elég nagy számban, de hogyha ha csak a nézők számát nézem, akkor egy iskolában nyilván sokkal többen vannak, akkor azért ott 80-90% az diák. Tehát most, amit említettem ennek a felvidékkel kapcsolatban, az a bizonyos februári 5 napban ott majdnem 2000 diákkal találkoztam.
2000 diák, értem.
Rengeteg. És hát persze pedagógusaimmal.
Ne vegyek kérem rossz néven a következő kérdést, vagy eszmefuttatást, de ugye, hogyha visszaemlékszem a saját gyakorlatomba, vagy hát gondolom azért általában az embereknek van ilyen tapasztalata, hogy akkor, amikor iskolába jött valamilyen kulturális előadás, és akkor iskolaidő alatt oda elmentünk és meghallgattuk, akkor egyrészt ennek örültünk, ugye, hogy nem volt tanítási óra, és mindig akadt a nézőseregnek egy jelentősebb része, aki figyelte, nézte a műsort, és egy kisebbik része, aki inkább élvezte azt, hogy nem kell tanításon lenni. Hogy mennyit változott ez a elmúlt évtizedekben? Tehát ma 2010-2020-as évek elején ez most hogy néz ki?
Nézem, természetesen csak a saját tapasztalatomról tudok beszélni.
Igen.
Én is azt gondolom, hogy na, szóval...
Mondja, ahogy gondolja.
Igen, csak több dolog eszembe jutott. Tehát, hogy volt olyan az első évben, én direkt azért, hogy tanuljak az előadásaimból, több iskolában kértem azt, hogy az előadás után a tanárok a diákokkal írassanak egy rövid kis recenziót. Egy
vélemény.
Mi tetszett, mi nem tetszett, hogy volt. És ezt megcsináltam az egész Kárpát-medencében mindenhol. És több helyen visszajött az, amit ön is mondott például, hogy hát amikor meghallottuk, hogy jön ez az előadás iskolába, akkor nem akartam nagyon szívesen lemenni, mert hogy majd most jön megint egy ember, aki 50 percig verseket mond, és halálra fogjuk magunkat unni, de hogy nem ez történt. Aha. És hogy micsoda kellemes meglepetés volt. Részt azért is, mert én nem mondok 50 percen keresztül csak verset, hanem igyekszem úgy összeállítani az előadásaimat, hogy valami háttérinformációt, érdekességet adjak a költőről. Nem beszélve arról, hogy nagyon érdekes ez, nem is nagyon beszéltem még talán így erről, hogy de talán meg fogja érteni, amit mondok, hogy próbálom úgy elmagyarázni. Tehát, hogy
én is megértsem.
Nem most az, hogy most ön is olyan bárki, vagy én magam csak el minden, ezt nem bántás, hogy...
Világos.
Szóval, hogy nem mindig elsősorban az a fontos nekem, hogy mondjuk éppen József Attiláról beszéljek, vagy az ő verseit mondjam el, fontos, mert ott van, sokkal inkább fontosabb, hogy a gyermekek érzelmi intelligenciájára hassak. Tehát én a József Attila előadást arra használom föl, vagy József Attila életét, most nagyon csúnyán hangzik ezt, hogy felhasználom, hogy rávilágítsak például arra, hogy ez a szerencsétlen ember, ez 14 évesen állva gyerek volt, ennél szegényebb embert én nem nagyon ismerek, vagy nem nagyon találkoztam,
igen.
De hogy ez az ember, ez küzdött. Ez küzdött, harcolt és ment. és belemenekült a költészetbe. A költészettől várt segítséget. Ugyanígy Radnóti Miklós. Radnóti Miklós úgy akart hazajönni Borból, hogy belemenekült a versírásba. Hogy azért írta a verseket, hogy abba a földi pokolba kirekesse magát, és megteremtse a mennyországot, hogy a költészetnek ekkora ereje van, és hogy ezekben az emberekben mekkora kitartás volt. Tehát, vagy Szent László, hogy hitt az ima erejében, hitt a csodában. Mi mennyire hiszünk, tehát, hogy én nekem ezek legalább annyira fontosak, mint hogy kiálljak és elmondjak őt József Attila verset, a nagy gyerekek hallgassátok meg elmondjak róla 5 életrajzi adatot. Ez nem érdekes, engem ez nem érdekes.
Akkor ön igazából egy atipikus irodalomórát is tart, ugye?
Igen, ez egy rendhagyó irodalomórának. Egyszer azt mondta a gyerek, azt írta, hogy ez egy motivációs tréning volt. Ha. Nem, tényleg, tehát, hogy én nekem nagyon fontos, hogy ne a múltról beszéljek, mert az szerintem nem érdekes, ha csak a múltról van szó. Az érdekesebb, hogy ezt a mába mit tudunk ebből felhasználni, vagy mit tudunk megtanulni esetleg, vagy hogyan tudjuk esetleg egy kicsit másképp látni az életünket. Én nagyon hiszek abban, hogy a sok gond meg probléma pontosan azért van, mert ezek a gyerekek is tele vannak frusztrációval, tele vannak félelemmel, önbizalomhiánnyal, csonka családban nőnek föl, állandóan azt hallják, hogy nem vagy jó, ez nem jó, az nem jó, és én próbálok egy pici kicsi lelket önteni beléjük. De nem azzal, hogy én elmondom, hogy te jó vagy, mert a senkit nem érdekel túl Péter, mit mondta, hogy most te jó vagy, ezt akkor
értem.
Az nem érdekes. De hogy ezeket a példákat, hogyha felhozom, akkor talán picit lehet, hogy erős megint a kifejezés, de példaképeket kapnak ezekben az emberek.
Nagyon szerintem plastikusan leírja egy ilyen előadást, úgyhogy én ezt teljes mértékben el tudom képzelni. Tehát, hogy lehet, hogy épp ön egy inspirációs pillanat valaki számára onnét a nézőközönségből, aki lehet, hogy majd 20 év múlva egy hasonló beszélgetés során azt fogja mondani, hogy ne járt nálunk az iskolába egy Tóth Péter nevezetű magát versvándornak nevező előadó, és hogy az milyen megfogóan beszélt valakiről, és akkor ez szerintem előbb-utóbb meg fog jelenni más emberek életrajzába.
Azt nem tudom, hogy kaptam leveleket már szülőtől, megköszönte, írt ilyen nagyon erősen, hogy elragudott a Facebookon írt, de hát, hogy már meg akarta nézni, ki az a Tóth Péter Loránd, mert a gyerek egész nap arról beszél, hogy itt volt a Tóth Péter Loránd, és hogy azonnal legyen József Attila könyvben, vagy volt egyetemista, aki azt írta, hogy az előadásoknak a hatására választotta az irodalmat az egyetemen. De higgyel el, amit mondok, most ez nem álszerénység, de valóban azt gondolom, hogy nem rólam szól ez a történet elsősorban. Én nagyon szerencsés vagyok, amiatt, mert 12 évet tanítottam. Tehát én nekem iskolában, hogy mondjam, újat nem tudom mutatni. Tehát diákba se nagyon. És valószínűleg megvan ez a képességem, hogy a gyerekekkel szót értek. És nagy titka ezeknek az előadásoknak nincsen. Én tényleg azt hiszem, hogy az őszintességgel és az egyszerű szóval, és azzal, hogy partnernek tekintem őket az elejétől kezdve, ez tökéletesen elég.
Doktor, kérem, említettem, csak egy rövid kitérő erejéig, tehát, hogy nem csak diák közönségnek, vagy nem csak iskolás közönségnek ad elő, hanem mondjuk így most az egyszerűség kedvéért, hogy felnőtteknek is. Hogy nagyon markáns a különbség a két közönség között?
Nem mondanám. Őszintén nem mondanám. Tehát, hogy mind a két korosztály, ki ezért, ki azért hálás. Tehát az idősebb korosztálynál ugye fontos már az, hogy mondjuk végre magyar nyelvű előadásra, ugye mondjuk éppen határon túlról beszélek. Én nagyon fontosnak találom a Szórvány, tehát én nagyon sokat járok a Szórványba, utolsó utáni faluba, ahova nem jut el, vagy alig jut el valami. Tehát eleve ők már ezért hálásak, hogy egy kicsit akár a gyerekkoruk is visszajön, főleg ahogy a Petőfi vagy Arany János verseket mondok. És aztán persze a felnőtteknek szóló előadások van, amikor változnak, ott már volt olyan példa például, hogy éppen a már József Attilát ennyit emlegettem, akkor ott 50 percen keresztül a verseket mondtam egy ilyen kis színházi közegbe hogy mondjam, egy képzetbeli vasútállomásra, ahol az összetolt székek jelezték a vasútállomásnak a padját, ahol érkezik az ember bőrön minden abáttal is 50 percen keresztül gondolkodik az életről és halálról és mindenről. Mert akkor ott lehet, hogy nem kell plusz dolgot mesélni József Attiláról, mert a felnőtt esetleg már tudja, van egy előképzettsége. Ez változik mindig a helyszínen.
Értem. Tóth, és azon gondolkodott-e, vagy van esetleg konkrét tapasztalata, hogy például mondjuk kortárs költőket beilleszteni, vagy kipróbálni az előadás során?
Hát
őszintén... Ezért szerintem azért mindenki, én csak magamból indulok ki, tehát ugye itt a befogadás azért egy kicsit keményebb dió, talán ezzel még nem foglalkozott, vagy nem próbálkozott.
Nem, ugye? Ez az én gyengeségem, nem, mert azt gondolom, hogy...
Szerintem ne használjon ilyen szavakat, hogy az ön gyengesége azok után, nem, amit most itt hallottam.
Azért kicsit szűklátókörűségben, nem tudom, hogy a kortárs nekem kimerül a Kányádi Sándorba, ugye, vagy Juhász Ferencbe, akik már sajnos nincsenek köztünk, de hogy tehát azért ők is a száz elején születtek. Ahogy mondtam önnek, nekem fontos ezekben az előadásokban az élettörténet és a példa. És ez például, hogyha most veszek egy kortárs költőt, akkor ezt nem biztos, hogy én meg tudom mutatni.
Világos. Értem. Tehát,
de persze, tanulok, meg most éppen csináltam egy Eszterházy Jánoson szóló előadást végre, ezt meg elkészítettem, meg Márton Áronról, ahova viszont beemeltem kortárs felvidéki szövegeket, éppen Gál Sándor bácsitól, aki még mai napig ugye él, meg Márton Áronnál az erdélyektől, de inkább csak így, hogy egy-egy előadásba bele csippentek egy-egy kortárs költőt.
Tóth úr, kérem, és váltogatja ugye mindig attól függően, hogy milyen emlék ugrik be az egyes, mondjuk úgy magyarországi szempontból határon túli magyar közösségeket. Talán kevés olyan ember van, aki mindenütt jártas, tehát bármelyik határon túli magyar közösségről van szó. Ezek között a közösségek között lehet-e valamiféle különbséget, akár mentalitásbeli, identitásbeli különbséget tenni, vagy inkább egy homogén közegként lehet fölfogni az egyes országokban levő magyar közösségeket?
Hát ezzel azt tudom, hogy mindenhol nagyon vendégszeretőek az emberek. Tehát mind Kárpátalján, mint Délvidéken. Kárpátalján ugye például megdöbbentett az annak idején, hogy az a szegénység, ami ott van.
Igen.
De hogy tényleg mindenüket odaadják. Mi az azonnal és rögtön. Az erdélyeknek a vendégszeretete, a felvidékieknek. Én mindenhol otthon érzem magam, mindenhol jól érzem magam. Egy picit az elején talán nehezebb volt az erdélyi vagy a felvidéki felnőtt közösségek bejutni az előadásokkal. Néha éreztem úgy, hogy megvannak a mi előadóink, vannak itt tehetséges emberek, nem aha. Kell, hogy tudás jöjjön is mondjon, de ez úgy elmúlt, azt gondolom, ugye az évek folyamán. Tehát inkább homogénnak tekinteném és mondom, hogy annak idején, tehát a gyerekeknek vagy a felnőtteknek a visszajelzéseiből is azt látom, hogy mindenhol egyformán gondolnak Petőfire, vagy akár a himnuszra, vagy tehát a magyar kultúrának az értékeire.
Értem. Tóth úr, egy kérdés erejéig, ha megengedi, hogy a piszkos anyagiakról beszéljünk. Igen. Tehát fölfoghatjuk mi az ön, mondjuk úgy, lehet ezt foglalkozásnak vagy hivatásának nevezni, tehát hogy ez az ön főállású tevékenysége, tehát hogy ön ezzel foglalkozik, hogy versmondó vagy versvándor? Tehát hogy meg lehet ebből élni?
Igen, most már hát ugye 2015 óta nekem ez a hivatásom és ez a munkám. Én hát próbálok pályázni, figyelem a pályázatokat, illetve ugye Magyarországon meghívnak előadásokra, és akkor azért tiszteletdíjat fizetnek, úti költséget.
Értem. Tehát mindegy normális előadás, hogy tehát ezt így, ha mondhatom, hogy normális előadás.
Igen.
Egyébként most, hogy megemlítette a magyarországi előadásokat, ezt épp kérdezni is akartam, hogy mennyire gyakori az ön programjában, hogy Magyarországon otthon ad elő?
Most már egyre inkább. Tehát az elején inkább határon túlra jártam, illetve hát a Magyarországon belüli személyes ismeretségek, kapcsolatok barátságok révén mentem előadásokat tartani, de ahogy ön használta nemrég ezt a kifejezést, hogy kézről kézre adtak vagy adnak az emberek, ez Magyarországon is igaz. Tehát most már nagyjából kiegyenlítődött.
Értem.
A magyarországi előadások és a határon túli előadásoknak a száma.
Itt Szlovákiában, a Felvidéken mikor találkozhatnak önnel legközelebb a hallgatók vagy a közönség?
Hát én nagyon bízom benne, hogy a nyáron. Én azt hittem, hogy abban reménykedtem, hogy április 11-én már a költözet napján élő hús-vér közönség elé lehet majd állni, de hát ugye nyilván csak minden tolódik, de én nagyon bízom, hogy nyáron például az Eszterházi előadást azt sikerül bemutatni, annál is inkább, mert azért én családi szálakkal is kötődöm Felvidékhez, mert az apai nagyanyámat Andódról Érsekújvár mellől telepítették ki. Annak idején 14 évesen hagyta el a mama a szülőföldjét, és ez gyerekkorom óta tudtam. És nyilván ez is engem motivált elmenni Felvidékre, és megnézni például azt, hogy a mama hol lakott. Most más kérdés, hogy az csak tavaly, ezen a bizonyos februári felvidéki körúton tudtam először elmenni egy érsekújvári előadásom után Andódra. De hogy
de elment, és ott volt.
Ez és ott voltam, igen, és megnéztem a családi házat, és akkor beszélgettünk a polgármester úrral, szóval egy nagyon meghatározó élményem volt ez. Úgyhogy én bízom a nyárban, most már tényleg, hogy a nyáron sikerül újra Felvidékre menni. Úgy sajnáltam, mert kimaradt a Tompa Mihály, a szavaló verseny is,
igen.
Oda is szoktam járni, zsűrizni, tehát hogy jó lenne már, hogyha tényleg elindulhatna az élet.
Egyébként most a vírusjárvány mennyire? Hát gondolom azért nagyon jelentősen meghatározta, ugye akkor az elfoglaltságát az elmúlt egy évben, vagy több mint egy évben.
Hát igen, ugye én most november 10-én, tehát 2020. november 10-én tartottam utoljára élőben, hogy így mondjam, előadást. Azóta volt tényleg egy-kettő-három maximum online előadásom, amit egyébként nem is nagyon szeretek, mert tavaly úgy kilőttem ezeket az online előadásokat, már úgy értem, hogy szóval nekem nagyon nem jött be. Van, akinek bejött, én nekem nem jött be sajnos ez az egész online dolog. Viszont hát az öröm az ürömben az, hogy tavaly április 1-én megszületett a kisfiunk, Péter Zalán, aki most itt a szomszéd szobában már hangoskodik, nem nagyon hallatszott be a beszélgetésbe. Szóval, hogy ő itt van velünk, és hát hál' Istennek nagyon-nagyon sok időt tudok vele együtt tölteni, és együtt lenni. És nagyon
ő az első gyermek a családban?
Így van, ő az első gyermek. A családban már, mint hogy az én családom, mert a két öcsém azok már röndös emberök, nálunk így mondják, akik idejében házasságot kötöttek. Ön ott már van két-két nagyobbacska fiú, tehát a Péter Zalán a legkisebb a csapatban. De hogy együtt vagyunk, itt vagyunk, látom, hogy nő, hogy cseppenedik, és hát a feleségemnek minden alkalommal elmondom, hogy azért is várom a nyitást, mert én nagyon úgy képzelem a következő egy-két évünket, hogy jönnek velem, és akkor utazunk együtt.
Hát ez már igazán a régi-régi vándortársulatoknak a hangulatát, atmoszféráját idézi. Gondolom Zalán fia akkor ebbe fog beleszületni, hát ebbe fog fölnőni, és talán az utánpótlás, vagy nem is az utánpótlás, hanem a duettnek a második tagja az már készülődik is, fölkészül.
Igen, fölkészül, és tudja, hogy igen, ezért szeretném átadni majd ezt a gyermekemnek, a gyermekeimnek, hogyha úgy alakul, mert nekem ezek az utazások, ezek hihetetlen nagy nyitottságot adtak. Tehát én annyira hálás vagyok emiatt a Jóistennek, hogy az én földi embereknek, mert ezt mondtam, nyilván az égiek is megsegítettek, de a földön rengeteg ember, hogy én eljussak egyik helyre a másikba, és azokat az előadásokat megszervezzék, mert ezt szoktam mondani, hogy az egy dolog, hogy most Tóth Péter Loránt el akar mondani egy előadást, de hogyha nincsenek ott azok a helyi emberek, akik szerveznek, és próbálkoznak, és tényleg egy ilyen fáklyaként, egy őrzőként, ahogy a Strázsán ugye mondja Ady Endre, nem lennének ott a Kárpát-medencébe, akkor az előadók azok aztán mondhatnák maguknak a szövegeket. Tehát, hogy hihetetlen az, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva, és tényleg az is hihetetlen számomra, hogy ilyen annyi szépet, annyi csodát, annyi mindent láttam az életemben ebben a 41 évben, ami tényleg másnak, vagy 10 életében se. Tehát, hogy mindegy, ez csak
értem. Tóth úr, hát lehetne még önt hosszasan hallgatni, nem csak az előadásain, gondolom, hanem így az élőbeszédbe is, de hát ugye a műsoridő is, még hogyha internetről is van szó, akkor is egy bizonyos határnál véget kell, hogy érjen. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre állt a Ma Hét Média Család Adásidő című podcastjába. Tóth Péter Lórántot hallottuk, Vers Vándort, Kunszent Miklósról, és akkor bízom benne, hogy nem csak én, hanem hallgatóink nagy része is akkor mielőbb személyesen, akár itt Szlovákiában, akár egy másik helyszínen élőben is hallhatja az ön előadását.
Kedves Szilárd, köszönöm, és hadd köszönjem meg önnek külön ezt a beszélgetést, mert nem higgyel, ez sem kötelező, talán annyira most megismerhetett ebben a 30-40 percben, hogy nagyon-nagyon ritkán tudok ilyen jól beszélgetni, vagy nagyon-nagyon ritkán megyünk ennyire mélyre egy-egy beszélgetésbe, amit ön most nekem megadott, és ezt nagyon-nagyon hálásan köszönöm. És én is további jó munkát kívánok önnek is, meg a kollégáinak is.
Hát, Tóth úr, nagyon szépen köszönöm ezeket a szavakat, bízom benne, hogy a főnökeim is hallják, úgyhogy további sok sikert, és elsősorban jó egészséget kívánva köszönöm, és akkor innét folytatjuk majd az Eszterházi est után.